Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Nagyszülősön vagyunk a Ferences Kolostorban. Dobszai Benedek provinciális a beszélgető társam, aki időről időre járja a ferences helyeket, ferences rendtársait látogatja, és most vizitált. Mit jelent az, hogy vizitál a provinciális munkakör egyik része? Azt hiszem, hogy fontos része.
Vizitáció valóban az egyik legfontosabb része a provinciális munkakörnek. Látogatás, találkozás, igazából ez a vizitáció. A jog szerint egy rendtartományban 3 évente egyszer mindenképp kell, hogy legyen vizitáció, amelyben a tartományfőnök minden testvérrel beszélget, megnézi, hogy hol él és hogyan élnek a testvérek, beszélget a terveikről, amikor úgynevezett kánoni vizitáció van, tehát ez a 3 évenkénti egyszeri kiemelt vizitáció, akkor be kell tekintenie a háznak a dokumentumaiba, a házi káptalanok, házi találkozóknak, tanácsoknak a jegyzőkönyveibe. Tehát ez egy komoly ellenőrző, beszélgető, lelkipásztori és fegyelmi feladat. Hála Istennek a mi tartományunkban az a szokás alakult ki, hogy nem a jog szerinti minimumot járjuk be, hanem amióta én a rendben vagyok, de már előttem is ez így volt mindig, a tartományfőnök minden évben minden rendtársal beszélget. Ez most nem az a fajta kánoni vizitáció, ami most vagyok, amikor tényleg nagyon szigorúan mindent nagyon megnézünk, részt veszünk a ház bizonyos imádságain, nyilván ott is azért úgy van jelen az ember, hogy nyitott füllel, nyitott szemmel, hanem most inkább tényleg egy ilyen testvéri, kicsit atyai találkozás. Ugye jövőre nekünk káptalanunk lesz, tehát igazából én nekem ez már ebben a ciklusban biztos az utolsó vizitám, tehát nem is nagy dolgokat akarok elérni. Inkább úgy voltam vele, hogy most ennek az évnek a során mindenkivel még egyszer leüljek beszélgetni, hogy van, mint van, mik az örömei, mik a tervei, hogy látja azt a helyet, ahol él, feladatait, a közösségét.
Kárpátalja, ahogy a világ nagy ferences családjának szokták mondani, a gyémántja vagy ékszere a szentföldi kusztódia. Ez a magyar rendtartomány életében azt hiszem, hogy elmondható erre a misszióra, amely idén 30 éves.
Több szempontból elmondható, hiszen egyrészt a rendszerváltás előtti utolsó pillanatban alakul, vagy a rendszerváltás pillanatában alakul ugye ez a ház, amikor még nem történik meg a nagy helyek visszavétele, vagy még éppen csak tárgyalás van róla, de már elindul egy terjeszkedés errefele a provincia részéről. Tehát azt lehet mondani, hogy ez, hát amikor ide kijöttek a testvérek, itt még Szovjetunió volt. És tulajdonképpen szinte azt lehet mondani, az első kilépése a rendnek a kommunizmus fogságából az, hogy itt alapítunk. Nyilván azért abban az évben már kezdenek visszatérni, és aztán 90-ben meg tovább a nagyon-nagyon sok helyre a testvérek. A másik, hogy nyilván ez egy olyan terület, egy olyan feladat, ami nagyon ferences. Tehát azért bizonyos szempontból ez peremvidék, nem csak a földrajzi elhelyezkedése miatt, hanem a szociális helyzete miatt. És mint ilyen, nagyon lényeges szolgálata a rendnek. Nyilván a megalakulásakor, elindulásakor, és mind a mai napig lényeges volt benne a magyarság szolgálata, az itt lévő magyar kisebbségnek a lelkipásztori ellátása, de ugye, hogy mi lesz itt a magyar kisebbséggel, az önmagában egy nagy kérdés, hát a mostani beszélgetésekben is ez többször kijött, hogy hagyják el ezt a területet az emberek, de mégiscsak az a szükség, amit itt az emberek szenvednek, lelkiekben, fizikailag, anyagilag, lehetőségben, reményben, ebben viszont jó itt lenni. Ezért van aztán az, hogy sokakban megfogalmazódik az, hogy ha mondjuk itt el is tűnne esetleg a magyarság, vagy lecsökken a száma, vagy egyre inkább vegyes házasságok vannak, akkor is itt van keresnivalónk, itt a helyünk. Illetve, hogy nagyon sok testvér, ha mondjuk így úgymond pontozni kell a helyeinket, akkor nagyon előre sorolja kárpátaljai szolgálatunkat.
Mielőtt folytatnánk Dobszai Benedek ferences provinciálissal Nagyszőlősön a beszélgetésünket, hallgassunk meg egy korábban készült interjú részletet Zatykó Lászlóval, aki 89-ben egyike volt a 3 még a szovjet időkben ide kiérkező alapító szerzeteseknek. Hogyan is zajlott akkor a honfoglalása a ferenceseknek?
Emlékszem arra, hogy amikor először elénekeltük húsvétkor a magyar himnuszt, hát az ott zengett a temető, félő volt, hogy előbb megtörténik a halottak föltámadása, és hát mindenki persze sírt Rit örömébe, akkor még a templomuk be volt csukva, zárva, és hát ígéretet kaptunk arra, hogy engedélyt kapunk arra, hogy megnyithassák a templomot. Éppen Szent Ferenc ünnepére engedték meg, hogy megnyíljon a templom.
Tehát 89. október.
89. október, és az első Isten tisztelet, az emlékszem, az Szent Ferenc tranzitusa volt, Szent Ferenc haláláról való megemlékezésnek a estéje. A templom elképesztő állapotban volt, a freskók leverve, látszott, hogy csúzlival vagy mivel szinte célozták a szenteknek az alakját, egyébként bőrraktár vagy cipőraktárnak használták, de hát a szándékos rongálásnak minden jele ott volt, padok nem voltak.
Mennyire féltek az emberek, vagy mennyire voltak felszabadultak, vagy egyszerre mind a kettő?
Féltek. Hát nagyon óvatosak voltak, minket is féltettek, hogy ja Istenem, azért még se kéne elénekelni azt a himnuszt még egyszer, mert hogy akkor esetleg minket nem engednek ide-vissza. Hát az tiltva volt. És hát emlékszem, hogy karácsonykor nagyon sokan csak a kórusra merészkedtek föl, mert hogy az volt a szokás, hogy a KGB az szemmel tartotta, hogy ki jár templomba, és ott azért kemény szocializmus volt, sokkal keményebb szocializmus volt, tehát tényleg az emberek az állásukkal játszottak, ha azt megtudták, hogy valaki megkereszteltette a gyerekét, vagy templomba esküdött, és hát éppen ezért semmilyen adminisztráció nem volt a kezünkbe.
Anyakönyveket nem kapták meg?
Nem volt ott semmiféle anyakönyv. Tudnélik, nem mertek anyakönyvet vezetni a papok, mert nem lehetett tudni, hogy mikor jön egy házkutatás, vagy mikor kérik el tőlük a hatóságok az anyakönyveket, hogy nézzék meg, hogy ki mikor esküdött, vagy éppen keresztelt. Ezért nem volt semmilyen adminisztráció. Utána sem lehetett vezetni még, mi sem tudtunk semmilyen adminisztrációt vezetnünk, mert nem lehetett tudni, hogy mikor néznek utána nálunk. És hát joggal féltem, mert hogy például megtörtént olyasmi, hogy az első időkben úgy tájékozódni akartak a hatóságok, hogy kik is vagyunk, mik is vagyunk, és egy magas rangú KGB-s tette a tiszteletünket egyik este nálunk, és hát nagy barátsággal fogadtuk, mert azt úgy elhatároztuk mind a hárman, hogy itt nem tisztségeket nézünk, meg hogy rendőr, meg KGB-s, meg hivatalnok, hanem ember és a missziós barátságon alapul. És hát ott nagyon jól tartottuk, vacsorával vendégeltük meg, és hát a magyar pálinka az jobban ízlett neki, mint a vodka, úgy tűnik, és hát megfordult ott a kocka, mert először ő kérdezgetett minket, aztán a pálinkás poharak számának arányával egyre jobban mi kezdtünk többet kérdezni tőle, ő felőle, a munkája felől, a kiléte felől, olyannyira, hogy úgy megszeretett bennünket, hogy egy papírlapra a valóságos nevét leírta, a valóságos címét leírta, és a valóságos telefonját leírta, azzal, hogyha bármilyen problémánk van, akkor jelentkezünk nála, ő segíteni fog, mert hogy mi olyan jó barátok lettünk. És én ezt a kis papírcetlit féltve, őrizve a ruhász szekrénynek a legmélyére betettem, hogy tényleg lehet valamikor szükség erre a névre, címre, akkor meglegyen.
Volt-e szükség rá?
Nem volt szükség rá, és amikor 2 év után elhelyeztek Kárpátaljáról, akkor eszembe jutott, hogy hoppá, nekem meg itt van ez a címem, én ezt most megkeresem és megsemmisítem. És láss csodát, pontosan tudtam, hogy hol tettem a ruhász szekrényem mélyén. A ruhász szekrényem mélyén nem volt ott a cetli.
Begyűjtötte valaki?
Igen, valaki ügyes volt. Úgyhogy ezért nem lehetett, nem tudtuk volna hova elrejteni az illegális füzetet, amiben beírtuk volna az adminisztrációt. Thank you.
Zagykó Lászlóval hallottunk egy beszélgetés részletet, egy korábbi interjúból, hogy mi várta őket, miket éltek meg 89-ben, mikor ide kiérkeztek. Most visszatérünk a mába, Topszai Benedek Ferences provinciálissal folytatjuk a beszélgetést a nagyszőlősi rendházban.
A rendben az a szokás, hogy a határon túli területekre, és ez nem csak ránk vonatkozik, hanem akár missziókra, más kontinensekre, nem helyez a provinciális, vagy az előjáró, hanem valóban itt kell a hozzájárulása a testvérnek. Lehet egyrészt vannak, akik vágynak ide, vagy akár innen léptek be a rendbe, és visszakerültek erre a területre. Mostani házban is ketten vannak olyanok, akik kárpátaiak születésileg is. Illetve nyilván azért ez megbeszélés kérdése. Tehát amikor, főleg ha szükség van, akkor azért mindig, nem azt mondom, nyomással, de kis rábeszéléssel biztosan lehet találni olyat, hogyha nem is jön neki itt az a létszám, amiben itt vagyunk, hogy legyen rá vállalkozó. De valóban az ide kerüléshez kell az illetőnek az igénye is, nem az a fajta engedelmességgel helyez ide az ember, hogy ne tárgyaltuk volna le előtte, és ne lett volna megkérdezve az illető, hogy akkor elvállalja-e.
Ebben a feladatkörben, amelyet ellátnak a ferencesek itt, jelenleg 5 fő, hogy érzékeli a tartományfőnök, merre kell tovább fejlődni, mik azok a feladatok, amelyekben több lehetőség lenne nagyobb odafigyeléssel, tehát minden úgy jó, csak vinni kell tovább, vagy vannak tervek, amelyek gazdagítanák a szolgálatot, vagy hatékonyabbá tudnák tenni?
A közösségi élet szempontjából én nagyon nagy örömmel nézem mindig ezt a házat, tehát mind ferences közösség, azt hiszem, hogy egy kiemelkedően jó közössége a tartománynak. Olyan dolgokat honosítottak itt meg az elmúlt években, évtizedekben a testvérek, amire méltán lehetnének irigyek a többiek. Gondolok itt olyanokra, hogy a megosztás kultúrája, ami egészen fejlett ebben a házban.
Mit jelent ez, nagyon terminus technicusnak tűnik ez a megosztás kultúrája?
Azt hiszem, hogy nyilván ez egy kicsit belső dolog, de hogy egy szeretetes közösségben nem mindegy, hogy mennyire tudnak beszélgetni a testvérek lelki kérdésekről, rendi kérdésekről, hogy vagy kérdésekről. Nyilván alapvetően jó közösségünk van abból a szempontból, ha tartomány egészére gondolok, hogy azért nem magányosodnak el a testvérek, meg azért mindenkinek van biztosan olyan rendtársa, akivel könnyebben tud beszélni. De hogy mégis azért a házak nem a szimpátia és a barátság alapján alakulnak, hanem más szempontok szerint. És mégiscsak az, hogy ezekben a közösségben is legyen egy rendszere annak, hogy tudnunk beszélgetni az életünkről, az evangéliumról, a rendi dokumentumainkról, saját magunkról. Ez nem mindenhol evidencia, nem mindenhol egyértelmű. Nyilván kommunizmusban ez egészen más helyzet volt. Nem biztos, hogy könnyen mert az ember beszélni, hiszen kívül még ott vele szemben. Tehát kicsit tanulnia kell ennek a közösségnek is azt, hogy ami talán most ez furcsa, mert egy hittancsoportban vagy egy kis közösségben az ember ezt megszokja. Nálunk az, hogy nagyon különböző generációk, nagyon különböző kultúrák, nagyon különböző emberek találkoznak, ezt tanulni kell. És ennek nagyon jó példáját látom ebben a közösségben, hogy itt ennek van egy rendszere, van egy gyakorlata, és ebből szerintem a többi ház is tanulhat. De nagyon sok minden mást is lehetne mondani így a közösségre nézve, ami nagyon pozitív. A másik nyilván a szolgálatok, a külső szolgálatok, az apostoli tevékenység, vagy lelkipásztori szolgálat. Hát ebben biztos, hogy sok minden kérdés felmerül. De itt nem is feltétlenül az a kérdés, hogy mi jól csináljuk, vagy nem jól csináljuk, hanem hogy a helyzet merre alakul. És azért azt ki kell mondani, hogy könnyen elkeseredhetnének az itt lévő testvérek, azt látva, hogy mi van itt. Fogynak az emberek, és különösen fogy benne a magyarság. 8. után, gimnázium befejezése után eltűnnek az emberek. Egy minisztráns csoportot már nagyon nehéz összehozni, mert nincs az a nagy minisztráns, akire el lehetne bízni a kicsiket. Hogy nagyon sok helyen küzdenek, hogy már csak néhány fős hittancsoportot lehet fönntartani. Hogy küzdenek itt azzal, ami, ahogy szétszakítja a családokat az itteni szociális helyzet, hogy apuka valahol, vagy akár mind a két szülő valahol, gyerek itt, esetleg nagyszülőre bízva, vagy, és mondjuk még küldenek is haza pénzt, tehát még azt se lehet mondani, hogy a gyerek mindenben ínséget szenvedne, csak éppen szülője nincsen. Vagy akár elmegy az egész család. Nagyon nehéz helyzetek vannak itt, egy olyan területen, ahol egyébként volt kultúrája annak, hogy népek, nyelvek hogyan élnek együtt, vallások hogyan élnek együtt, és most ezek a külső körülmények, nyilván az országnak a helyzete is, ezeket kezdik megtörni, és ez bizony tudna reménytelenséget is okozni. Ugyanakkor nagyon sok pozitív példa is van, jó tapasztalatok, vagy próbálnak alkalmazkodni, korábban lehetett mondjuk csoportos helyes oktatásokat csinálni, családok bevonásával, ma már akkor lehet helyes oktatást tartani, hogyha éppen mind a két fél itt van, és nem való külföldön, és akkor-akkorra megpróbálnak családot találni, ahova el lehet igazítani az illetőt, hogy akkor beszélgessetek erről a témáról. Tehát próbálnak alkalmazkodni ez a helyzethez. Nyilván fölmerül az ukrán nyelvű lelkipásztorkodásnak a kérdésre egyre komolyabban, tehát amikor ide kikerültek a testvérek, még nem volt ez ennyire egy fajsúlyos kérdés. Ma azt látjuk, hogy nagyon kell, hogy ebben a közösségben már ketten vannak, akik azért jól beszélnek ukránul, és tudnak ilyen nyelven is pasztorális munkát végezni. Ha itt maradunk, és már pedig azt hiszem, hogy itt maradunk, akkor ebben el kell gondolkodni, hogy ez egyre inkább feladat lesz, illetve meg kell találni azokat az újszerű lelkipásztori módozatokat, gyakorlatokat, amivel lehet alkalmazkodni az itteni helyzethez. Ahhoz, hogy egyébként mindeközben bomlanak föl nyilván a helyi társadalmi struktúrák, abból a szempontból is, hogy már, amit otthon is látunk, hogy a hagyományosnak nevezett vallásosságnak a keretei azok esetleg elkezdenek fölbomlani, mert a hagyományos mondjuk falu struktúra is elkezd fölbomlani, már nem a kis padra ül neki, ahogy mondta valaki, a utcát nézni a idősek, hanem neteznek ők is. Tehát ebben a helyzetben kell most nekünk itt, vagy nekik itt megtalálni a legjobb formákat, és ennek aztán egészen tulajdonképpen furcsa, vagy elsőre furcsának tűnő, de nagyon ötletes megoldásait találjuk. Talán ebből hoznék egyet, amit nem gondolna sok mindenki, hogy itt Nagyszőlősön például fontosnak tartották a temetőkápolna felújítását, és mellé olyan temetési kultúrának a meghonosítását, ami Magyarországon talán természetes, itt nem annyira. Itt ugye háztól temettek azonnal, ahogy meghalt, másnap már temetni kellett. Most alakul itt ki például annak a kultúrája, hogy mit jelent az, hogy nem azonnal temetünk, hogy a halottat lehet néhány napig méltó módon valahol tartani. Ez már nem is csak egy terv, hanem itt néhány hónapja a Kapisztrán Szent János Kegyeleti Központként megalakult az a szervezet, aki ezt végzi, és ennek egy külön hozománya, hogy ezt nem csak katolikusoknak, hanem a helyi pravoszlávoknak, protestánsoknak, mindenkinek felajánlották, és azt hiszem, hogy ez a párbeszédnek is egy nagyon-nagyon jó közege lett, vagy közege lesz, ahogy így látjuk. És talán furcsálnám, hogy ez miért olyan fontos. De gondoljunk bele, hogy egy olyan helyzetben, ahol nincsenek itt a rokonok, hanem valahol Európában dolgoznak, az, hogy a temetésre haza tudnának jönni, ez már egy szociális, egy emberségességi, egy kultúra kérdése. Ilyen és ehhez hasonló dolgokban próbálnak a testvérek vallási, társadalmi módon választ adni arra, amit itt tapasztalnak.
Mennyire függ vagy szorul rá a magyarországi rendtartomány pénztárcájára, illetve a magyarországi hívek anyagi támogatására az itteni szolgálat?
Nagyon hálás vagyok az itt levő testvéreknek, mert arra nagyon odafigyelnek, hogy ne öntsük le se pénzzel, se adománnyal a helyi területet, hanem ezeket mind okosan csináljuk. Természetesen kellenek adományok, és nem csak adományok kellenek, hanem például, amit a otthoni rendtartomány meg tud adni, az egy olyan szervezet és struktúra, amire nagyon jól tudnak innen támaszkodni. Hogy egy pályázati helyzetben van Budapesten ember, akit meg lehet kérdezni, hogy egy elszámolásnál van háttér, aki tud segíteni, hogyha valaki hirtelen itt olyan betegségbe kerül, nem csak a rendtársak közül, akkor megvannak Magyarországon azok a kapcsolatok, amiket be lehet mozgatni. Ezek nem feltétlenül anyagi jellegű segítségek, de legalább annyira fontosak. Természetesen anyagi támogatás is kell. A Ferences Alapítvány az, ami a rendtartomány szervezeteként ebben nagyon sokat tesz, ami egyrésztről építkezéseknél segít, tetőfelújítások, egyebek, de ez is egy nagyon pozitívum az itteni testvérek működésének, hogy nagyon fontosnak tartják, hogy ne csak vagy ne annyira kövekbe tegyük a pénzt, hanem például emberek bérébe, akik aztán itt segíteni tudnak, mint szociális dolgozók, pályázati munkatársak, végrehajtói mindennek a feladatnak, amit itt együtt végzünk. És aztán egy nagyon jó gondolat volt itt, hogy bevonni a helyieket abba, ami történik, bevonni abba, hogy ők is segítsenek másoknak. Van például egy programunk, egyik magyarországi nagybank munkatársai kezdtek el gyűjteni itteni családok számára, ahol itt a helyiek nagyon-nagyon nézik, hogy ki miért jogosult tényleg valamilyen támogatásra, de például ott fontos volt, hogy szempont legyen, hogy aki mondjuk kap támogatást, az maga hogyan tud segíteni valaki másnak itt helyben. Nem biztos, hogy anyagilag, de lehet, hogy azzal, hogy átmegy a tűzifát fölvágni a másiknak, akinek viszont arra már nincsen képessége. Tehát valahogy azt is szeretnénk, hogy elkerüljük annak a hibáját, hogy valakiket nagyon támogatunk, és elkényelmesítjük őket. Hanem, hogy érezzék azt, hogy ők is tudnak egymáson segíteni, ha ők kapnak, ők is adjanak, hogy ők is tudnak adni. És nem biztos, hogy ez anyagi, lehet, hogy segítség, vagy éppen lelkipásztori munkában nagyon sokan ugye besegítenek, csoportok vitelében, vezetésében, kurzusokon tanítást adnak. Tehát, hogy valahogy azt próbáljuk itt, és próbálják az itteni testvérek elérni, hogy ha kapnak is támogatást, az megtermékenyítse a helyet, és ne leuralja a helyet.
Beszélgetésünk előtt néhány órával, hétköznap reggel részt vettünk egy úgynevezett konventmisén. Mit jelent a konventmise, és milyen gyakran tartják?
Ugye itt a testvérek 9 templomban szolgálnak plébánosként, lelkipásztorként. Ez azt jelenti, hogy a szentmiséket hétköznap is, meg hát főleg vasárnap össze-vissza mondják. Nem.
Különböző helyszíneken, és egymástól távol.
Így van. Ugyanakkor mégis csak egy közösségről beszélünk, aminek kell, hogy legyen közös, imádságos és liturgikus élete. És ha kimondjuk azt, hogy a szentmise a csúcs és a forrás, akkor kell, hogy ennek a közösségnek legyenek közös szentmiséi. Ezért itt azt találták ki a testvérek, hogy minden héten a szerdai reggeli misén nem szanaszét mennek, hanem héten egyszer ilyenkor közösen mondanak reggel szentmisét, együtt vesznek részt az eukarisztiában. Egyébként ez a helyi plébánia egyik miséje is, de ilyenkor mindegy, hogy valaki Nevetlenfaluban, vagy Királyházán, vagy Tiszaújlakon plébános, akkor közös szentmisén itt vesz részt. Együtt zsolozsmáznak, és utána pedig akkor a szentmisét. Egyébként a közösségnek a zsolozsma az, amit jobban közösen tudnak mondani, illetve azt a módszert alakították ki, hogy ugyanazon a napon van a szabad napja minden testvérnek itt, egyértelmű nyilván nem vasárnap, hanem egy hétköznap, amit néha úgy szerveznek egyébként meg, hogy akkor nem az van, hogy mindenki szabad, és megy, amerre gondol, vagy alszik itthon végre, hanem hogy esetleg fölkerekednek, és együtt mennek el valahol kirándulni, vagy egy lelki napra együtt mennek el. Erre nagyon jól odafigyelnek, ebből a szempontból is azt hiszem, hogy nagyon példaértékű ez a közösség. Nyilván ez a konventmise, ez más rendházakban is szerencsés, hogyha van. Nagyon változatos, hogy hol, hogyan tudják megoldani. Esztergomban, ahol ott van az iskola, és igazából maga a feladat nagyon homogén, ott szinte minden nap van konventmise. Nyilván, ahol plébánia van, és eleve össze-vissza vagyunk beosztva, vagy akár egy helyről több helyet látunk el, ott pedig valahogy máshogy van olyan rendház, ahol a közös úgynevezett rekollekciós, vagy havi egyszerű közös lelki napon van közös szentmise. Ez már nagyon változatos.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A nagyszőlősi ferences misszió munkájával ismerkedtünk Dobszai Benedek és Zagykó László segítségével. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.